Kulturpart.
Hölgyeim és uraim, egészségkultúráról lesz szó, és hát a témánk az kicsit izzasztó, hiszen magáról az izzadásról fogunk beszélgetni, bár ugye itt a rezsi kapcsán úgy tűnik, hogy nem nézünk egy nagyon meleg télnek elébe, de az izzadás az jelen van, és nagyon sokan szenvednek tőle, nem csak a mindennapokban, de például az előadó művészek között is. Én ismertem olyan táncost, akinek a pályát ott is kellett hagynia emiatt. De itt van dr. Szabó Szilárd, sebész, plasztikai sebész, az Istenhegyi Klinika orvosa. Hello, Szilárd!
Hello, szia! Üdvözlöm a hallgatókat is!
És arról fogunk beszélgetni, hogy vannak új módszerek az izzadás gátlásra, a klasszikus dezodoros, meg nem tudom milyen módszerek mellett, sőt, én egyszer emlékszem, hogy hallottam egy olyat, hogy volt valami híres hollywoodi színésznő, aki a fiának a lábát botoxsal kezelte, mert az nagyon izzadt. Ez létezik? Van ilyen?
Ez létezik, igen. Ez volt az egyik generációja a izzadásgátlásnak. Illetve máig létező megoldás, de vannak most már korszerűbb eljárások is ennek.
Na, hát reméljük. Illetve nem tudom, a botox az mit csinált? Az eltömítette a pórusokat?
Nem, a botox, az tulajdonképpen ugyanaz a botox, amit használunk esztétikai célból is. Az esztétikai kezeléseknek az a lényege, hogy ez a botulinum toxin, ez az ingerlet áttevődés blokkolja az ideg és az izom között. Magyarul nem tudja erőszak, vagy nem tudja akaratlagosan mozgatni, vagy csak csökkent mértékben az izmát, hasonlóan hat a verejtékmirigyekre is, így sokkal felületesebben kell alkalmazni, de nem az izom mélységbe, hanem tulajdonképpen a bőr aljába beadva, pedig a verejtékmirigyek beidegzését blokkolja. És tulajdonképpen az az inger, ami előidézi a verejtékezést, azt a botox blokkolja, ez viszont csak átmeneti, ez kb. 3-14 hónapig tart hatása, és hát elég kellemetlen, főleg, hogyha tenyérbe talpra ilyenről van szó, akkor elég kellemetlen beavatkozásról beszélünk.
Aha. Na jó, akkor ezt hagyjuk is, inkább menjünk egy picit vissza az evolúcióban, hogy miért is izzadunk, ugye én azt hiszem, hogy kétfajta izzadás van. Az egyik az az, amiért simán ugye a hőháztartásunkat próbáljuk ezzel ugye karbantartani, és a másik az pedig, biztos van ennek valami klassz neve, de az valahogy azzal kapcsolódik, ahogy az állatok is, mondjuk, hogyha megijesztjük őket, akkor esetleg kellemetlen szavokat bocsájtanak ki, vizeletet, stb. Valamerre jól kapizsgálok, nem?
Valami hasonló. Mi úgy hívjuk, hogy van ekrin, meg apokrin mirigy, és ennek megfelelően van ekrin, meg apokrin verejtékezés. Az ekrin mirigyek, amik az egész testen mindenhol megtalálhatóak, az egész test felületen, ez tulajdonképpen párologtat, ez a hőszabályozásért felelős első, vagy hát tulajdonképpen a hőszabályozásért felelős. Itt az érdekes, hogy ezek szintelen, tehát egy szintelen szaktalan folyadékról beszélünk, amely tulajdonképpen csak sók vannak, illetve aminosavak a vizen kívül. És ez az, ami nyommentesen, vagy a nyom nélkül tud megszáradni, és teljesen szaktalan. Az apokrin mirigyek, azoknak van nyilván nemi szerepük is, főleg olyan területeken fordulnak elő, aminek ilyen szempontból is lehet jelentősége. Hónaj, nemi szervek környékén, lágyékhajlatban, és ezek a pubertáskorban aktiválódnak, ezek az apokrin mirigyek, és itt viszont vannak lipidek, illetve fehérjék is ebben a váladékban. Ez vonza a baktériumokat, és hogyha nincs rendszeresen ápolva, tehát hogyha hagyjuk, hogy ne szellőzzön, illetve hogyha nincs rendszeresen tisztítva, akkor itt a bacika, hogy elszaporodnak, ez elég kellemetlen szagot tud okozni. Tulajdonképpen ez okozza magát a testszagot, és ez a verejtékezés, ha milyen sárga, vagy hát ilyen színes foltokat is tud a ruhán hagyni. Ez klasszikusan a hónajban van, illetve hát kinél, hogy mennyire intenzíven, illetve ezeken az intim területeken.
Világos. Most ez ugye a normál eset, de vannak olyan emberek szerencsétlenségükre, akik az átlagnál sokkal inkább verejtékeznek, akár így, akár úgy. Mi lehet ennek az oka? Ez valami fajta születési rendellenesség?
Lehet született rendellen, vagy hát nem rendellenességnek hívnám, de megfigyelték azt, hogy van halmozódás családon belül, tehát valamilyen szinten örökletes maga ez a hajlam is. és megkülönböztetünk elsődleges, meg másodlagos verejtékezést. Az elsődleges az, amikor nincs valódi ok a háttérben, hanem egyszerűen, ahogy te is mondtad, hogy ez egy ilyen vagy öröklött, tehát olyan az adottsága, hogy erre hajlamosabb. Ez lehet, hogy valaki csak stressz hatására, valaki teljesen nyugalmi állapotban is a szokottnál sokkal jobban izzad. Ez egyébként általában az apokrémirigyeket érinti, tehát inkább ezt a, tehát nem az, hogy mindenhol párlogtat, persze olyan is létezik, de leggyakrabban ez az
kellemetlen
elsődleges,
szaggal járó.
Igen,
igen.
Ez a szaggal járó, illetve ez a... Ez van. A másik, a szekunder, mindenképpen miért nekiállunk kezelni, tisztázni kell az, hogy itt most egy primér, tehát egy elsődleges, vagy egy szekunder, egy másodlagos folyamatról van szó. A másodlagos az, amikor van a háttérben valami betegség. Uh-huh. Ezek lehet, hogy gyógyszert szed valaki, vagy valami provokálja túlsúlyosokra, például jellemző, hogy másodlagosan izzadnak, pasmirigy túlműködés lehet neki, izületi gyulladás, köszvény, TBC, meg egy csomó minden okozhat még, illetve milyen hatása lehet még a szteroidoknak, illetve a szalicilátok szedésének is. Tehát ezt mindenképpen érdemes kizárni, mielőtt nekiállunk valakit kezelni, hogy nem valami más okozza, tehát nem másodlagosról van szó, mert akkor az alapbetegséget kell kezelni, és hogyha minden jól megy, az alapbetegség kezelésével ez a túlműködés is megszűnik.
Aha, na akkor maradjunk az elsődlegesnél, hogyha valakinél ilyen probléma van, akkor ma itt a 21. században mit lehet csinálni?
Hát a klasszikus, amikor elkezdtem még sebészkedni, akkor még csináltunk nagyon-nagyon ritkán, hogy ez egy szimpatektómiát. Ezek a verejtékmirigyek, ezek szimpatikus bejtet, van a szimpatikus, paraszimpatikus idegrendszer, és az izzadás a szimpatikushoz tartozik. Érszükületet is a szimpatikus túlsúly okoz, illetve a verejtékezést is. És voltak ilyen érsebészeten kezdtem még a szakmát annak idején, és akkor érszükületek miatt is voltak ilyen úgynevezett szimpatektómiák. Amikor is megkerestük azt a szimpatikus gangliont, ami ellátja vagy a felső végtagot, vagy akár az alsó végtagot, és ezt lehet egy sebészi úton elroncsolni, és ez véglegesen csökkentette az érszűkületet, illetve ugye az izzadást is. De azért ahhoz valakinek extrém módon kellett izzadni, hogy ilyenre betemedjen. Korábban ez nagy sebészi metszéssel történt, elég kellemetlen helyen, később ennek volt endoszkópos módja, tehát egy pici csatornán keresztül, de mondjuk a mellkasba kellett vele behatolni ahhoz, hogy a felső végtagon ezt megcsináljuk. Aha. Tehát ez mindenképpen inkább az érszűkület kezelésére használ, de volt egy ilyen lehetőség sebészileg, hogy a túlzott izzadást ezzel véglegesen meg lehet szüntetni. Utána, amikor a botoxot elkezdték alkalmazni, akkor fedezték fel ezt a dolgot. A botox azért nem egy nagyon régi történet azért az orvoslás során, és észrevették ennek a hatását, és hát több-kevesebb, hát nem mondom, hogy sikeresek voltak ezek a kezelések, csak hamar elmúltak. Tehát amikor végeztünk ilyen hónai izzadásgátlást, akkor egyrészt nagyon sok botoxot kellett használni, ez elég költséges is, tehát önmagában a botox is elég drága, uh-huh. és a hatása is viszonylag rövid volt, tehát én jártam úgy, hogy valakinek áprilisban megcsinált a kezelés, és augusztusban jött újra, hogy hát jó, tök jó volt, de mostanra elfogyott a hatása, és kezeljük újra. És akkor most az újabb generáció, pedig ezek a vagy rádiófrekvenciás, ultrahangos lézeresek, én azt gondolom, hogy pillanatilag legkorszerűbb a rádiófrekvenciás megoldás, amikor a bőrön átszúrunk ilyen kis vékony, tehát van egy olyan készülék, ami 36 pici tűből áll egy-egy ilyen impulzus, tehát amikor kezelem, akkor egyszerre 36 tűbe megy egy általam meghatározott mélységbe, és ott a rádiófrekvenciás módszer, tulajdonképpen elektromosan elpusztítja véglegesen ezeket a verejtékmirigyeket. Uh-huh. Általában elégséges egy kezelés belőle. Amúgy fájdalmatlan az eljárás abban az esetben, hogyha ez már helyi érzéstelenítés van, nyilván így csináljuk. Tehát az elején van egy kis kellemetlenség az érzéstelenítéssel, de utána igazi fájdalma nincs a páciensnek. Egy elég hosszú, egy másfél órás kezelésről beszélünk, viszont azért ez véglegesen meg tudja szüntetni ezt a túlzott izzadást.
Lehet ennek valamiféle mellékhatása?
Nem nagyon találkoztunk ilyennel, hát bármikiben tűt szúrunk, vagy megvágjuk, akkor vérezhet, begyulladhat, ilyet még szerencsére nem tapasztaltunk. Speciálisan olyan mellékhatást így nem tudok elképzelni, ami így gyakori, vagy tényleg, hogy mondjam, egy realitás, hogy előfordulhat. Nyilvánvalóan az ember szurkálott, lehet bevérzés, lehet gyulladás, lehet vérzés. Ilyet nem tapasztaltunk eddig. Hát 1-2-3 milliméter a mélység, tehát három rétegbe csináljuk, ez 1-2 milliméterbe megy a bőr alá, tehát ez nem, ilyen szempontból nem. Sokan kérdezik egyébként, hogy úristen, és akkor máshol majd jobban fog izzadni. Az egész testfelületünkön vannak ezek a verejtékmirigyek, most két kis tenyérnyi területet kiszedünk a két hónajból, tehát ennyivel kevesebb felülete van izzadni, ez nem fog okozni semmiféle többletverejtékezést máshol.
Hát nagyon érdekes. Említetted még a lézert, azt hogyan használják, vagy azt is ugyanerre?
Bőrön át ugyanez. Neodim műanyaglézer egyébként, vagy hosszan pulzáló diódalézer, ezeket szokták alkalmazni, az kevésbé szelektív erre, tehát a rádiófrekvenciás az teljesen oké. Vagy hát az vált be, tehát azért az az irány tűnik a legjobbnak pillanatnyilag a jelenlegi tudás szerint, aztán persze ez még változhat. Lehet még mikrohullámot, ha nem invazív mikrohullámot, meg fókuszált ultrahang, meg ilyesmit. A lényeg az, hogy valahogy elroncsoljuk ezeket a mirigyeket, és a legkevesebb, hogy mondjam, invazitással, meg a legjobb eredménnyel az rádiófrekvencia vált be.
Hát nagyon izgalmas, és ez akkor is alkalmazható, hogyha valaki, mit tudom én, nem a hónalján, hanem a tenyerén izzad, vagy a homlokán?
Hát oda nem használtuk még, meg nem is nagyon, tehát indikációs körben. Ez a készülék, amit mi használunk, ott ezeknek nincs az indikációs körében, nem is nagyon találkoztunk ilyen, tenyérrel találkozunk ilyen problémával, ott működik a botox, de én ott nem szívesen szúrnék botoxot, mert a tenyéren meg a talpon nagyon-nagyon rosszak a szöveti viszonyok injekcióhoz. Ezt úgy kell elképzelni, talpon például, hogy az ember jár, hirtelen megáll, akkor van egy csövényrendszer, hogy ne csúszson el a bőr az alatta levő szövetekhez képest. Tehát nem olyan a bőr, mint máshol, hason vagy bárhol, hogy így tudom mozgatni, hanem az fixálva van egy ilyen kis elég szoros sövényrendszer kapcsolja össze. És ahogy én megszúrom, az összes kis ilyen sövények által közre zárt kis cellát, én egyesével kell feltöltem, és iszonyúan feszül, és nagyon kellemetlen, hogy valakinek érzést tegyük a talpát, akkor az nagyon-nagyon rossz. És na, ezt kéne csinálni az egész talpon. Úgyhogy persze volt ilyen igény, én magam még nem vállaltam se tenyeret, se talpat ilyen megfontolásból.
Na jó, hát akkor itt a rádió műsorban azt ajánljuk, hogy maradjunk a rádiófrekvenciánál. Ez a legbiztonságosabb. Én nagyon szépen köszönöm dr. Szabó Szilárdnak, az Isten egyik klinika sebészének, plasztikai sebészének, hogy itt volt. Szilárd, köszönöm szépen, hogy elmondtad ezeket, és hát akkor ezt a technikát, vagy ezt az eljárást tudjuk ajánlani azoknak, akik erre szorulnak. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm. Köszönöm a hívást.
Kulturpart. Hölgyeim és uraim, 5 éve hunyt el Giorgio Pressburger, és itt van a vonalban Madarász Imre, irodalomtörténész. Üdvözlöm, tanár úr!
Jó napot kívánok!
Azért Giorgio Pressburger a témánk, hiszen megalakult az ő nevét viselő társaság, és hát volt egy konferencia is a Kertész Imre intézetben, sőt nem csak konferencia, hanem filmvetítés, de egy picit muszáj, hogy felelevenítsük Giorgio Pressburger munkásságát, meg a nevét is, hiszen a fiatalabb generáció már nem biztos, hogy emlékszik rá, vagy ismeri azt, hogy ő tulajdonképpen ki volt, és hogyan járult ő hozzá a magyar-olasz kapcsolatokhoz, vagy kulturális híthoz, ha úgy tetszik.
Giorgio Pressburger egy rendkívül sokoldalú egyéniség volt, és kiemelkedő képviselője az olasz-magyar, magyar-olasz kapcsolatoknak. Magyar származású olasz író, rendező, kultúra szervező egyéniség, és ami számunkra a magyar italianisták számára a munkásságából különösen fontos, 1998 és 2002 között a Budapesti Olasz Kultúrintézet vezetője, hozzátenném, rendkívüli aktivitású vezetője, aki nagyon sokféle formában együttműködött, nagyon sok olyan emberrel, akinek bármilyen kapcsolata volt Olaszországhoz, az olasz kultúrához.
Igen, hát hogyha jól tudom, akkor Kertész Imrét is ő fordította, meg hát annak idején a nekrológiát is ő írta, meg nem csak Kertész Imrének, hanem Eszterházy Péternek is.
Így igaz, nagyon sokrétű kapcsolatai voltak a magyar kultúrával, műfordítóként is valóban nagyon sokat tett Kertész Imre megismertetéséért is, már azt megelőzően is, hogy az író elnyerte volna a Nobel-díjat, és ne felejtjük el, hogy nagyon fontos szerepet játszott abban is, hogy Márai Sándor kultusza elindult először Olaszországban, majd Európa szerte és világszerte, tehát Giorgio Pressburger a magyar kultúrát is igen hatékonyan közvetítette Olaszország felé, és azon keresztül egész Európa felé, ahogyan megfordítva is, tehát az olasz kultúra értékeit, múltbeli és jelenbeli értékeit is igen-igen nagy aktivitással és dinamizmussal hozta el Magyarországra.
Ha jól tudom, akkor volt egy filmvetítés is, ugye Mauro Caputo, olasz filmrendező nevét érdemes megjegyeznünk.
Igaz.
Ő korábban is egy Pressburger novellát megfilmesített, és most készített Pressburgerről egy dokumentumfilmet.
Igen, egy dokumentumfilmet készítettek, amely döntően két részből állt. Az első részben Giorgio Pressburger beszélt, vallott életéről, munkásságáról, különös tekintettel gyermekéveire, tehát itt nagyon fontos szerepet játszottak a magyarországi emlékek, élmények, hát bizony elég szomorú emlékek és élmények, egészen addig, amíg az 56-os forradalmat követően ikertestvérével, Miklóssal, Nikolával, aki aztán később szerzőtársa is lett, ami elég ritka dolog a világirodalomban, emigráltak Olaszországba, beszélt az ottani munkásságáról is, majd pedig a Magyarországon is és nemzetközileg is szintén ismert vele sok szempontból rokon lélek Claudio Magrisszal, a Duna című híres könyv, és persze más műveknek is, mint mondjuk a Habsburg mítosz és így tovább, a szerzőjével beszélgettek. Úgyhogy ez egy érdekes, kétszeresen is, hogy így mondjam, kettős portréfilm volt. Kétségtelen tény, hogy Giorgio Pressburger egy reneszánsz sokoldalúságú ember volt, pontosan az ellentéte ebben mondjuk a szakbarbárnak, tehát őről aztán igazán nehéz lett volna elmondani, hogy könnyen címkézhető, könnyen besorolható bárhová, író, műfordító, rendező, kultúra szervező, egyéniség, minden tekintetben a párbeszéd embere volt, tehát párbeszéd múlt és jelen között, párbeszéd nemzetek között, a sok nyelvűsége is a sokoldalúságának az egyik tükrözője volt.
Ő rengeteg nyelven beszélt, ugye?
Így van, és hogyha az ember megnézi például, hogy ki mindenkit dolgozott fel hangjátékokban, színházi rendezésben, rádiójátékok formájában, hát szinte az egész európai irodalom előttünk van, Tasso, Shakespeare, Molière, Goldoni, Schiller, Büchner, Kleist, Madács, Strindberg, Gorki, Pirandello, Canetti, Pasolini, Hrabal, Handke, hát szóval felsorolni is nehéz. Bámulatosan sokoldalú volt. Azt tudnám mondani, hogy egy olyan igazi európai ember volt. Azt gondolom, hogy ha megkérdezné valaki, hogy mi volt Pressburger hazája, hát azt mondanám, hogy a szülőhazája Magyarország, kulturális hazája Olaszország, de hogyha a munkássága spektrumát nézzük, akkor talán a tevékenységének a szintere és a tágabb értelemben pátriája az egész Európa volt. Úgyhogy ilyen szempontból egy nagyon széles mezőnyben mozgó embernek számított Giorgio Pressburger, és neki az európaiság, neki is, mint szerintem minden kultúrembernek alapvetően egy kulturális identitást, egy kulturális önazonosságot jelentett, és nagyon fontosnak tartotta, hogy az európai emberek mint sajátjukra tekintsenek vissza, például ezekre a felsorolt klasszikusokra, és úgy gondolt, hogy európainak lenni talán mindenek előtt, de mindenek fölött bizonyosan azt jelenti, hogy ilyen és ehhez hasonló szellemnagyságokat a magunkénak vallunk, függetlenül nemzeti hovatartozásunktól.
A mai olasz ember, az átlag ember, vagy fogalmazunk úgy, hogy az olasz kultúrember, mit tud akár a magyar irodalomról, akár a magyar színházról, filmről? Benne van ez valamelyest a köztudatban?
Én úgy gondolom, hogy valamelyest mindenképpen, és úgy gondolom, hogy az irány mindenképpen jó, tehát nagy valószínűséggel az irodalmi és a könyves kultúra, az olvasottsági kultúra hanyatlásának ellenére is a mai olaszok talán többet tudnak Magyarországról, a magyar kultúráról, mint korábban, és ebben Pressburgernek is szerepe volt, hiszen, mint említettem, ma Olaszországban az egyik legolvasottabb, legismertebb külföldi szerző az Márai Sándor, és természetesen a Nobel-díjóta ismerik Kertész Imrét is, ismerik Eszterházi Pétert, de ismerik például Bánfi Miklóst és az Erdélyi trilógiát, ismerik Szabó Magdát is. Azt mondanám, hogy a magyar irodalomból leginkább a 20. századi szerzőket ismerik, azok közül is talán legfőképpen a 20. század második felének klasszikusait. A 19. századi nagyságaink megismertetésért még sokat kellene tenni, de hadd büszkélkedjek el vele, hogy például Gárdonyi Gézának, akinek ugye idén ünnepeljük a halála centenáriumát, én magam is ebből az alkalomból több előadást is tartottam többfelé, annak idején egyébként Olaszországban is, az Udinei Egyetem magyar tanszékén is beszéltem Gárdonyiról, szóval ennek a Gárdonyinak a főművét, az Egri csillagokat egy kedves tanítványom fordította le olasz nyelvre, úgyhogy talán remélhetjük, hogy a korábbi korok klasszikusainak olaszországi megismertetése felé is megnyílt az út.
Na hát tanár úr, hát ehhez gratulálok, és hát így legyen, reméljük, hogy egyébként mind az Egyesület, mind pedig hát maga az Olasz Intézet a továbbiakban is ebben segít. Tanár úr ugye Magyarországon él, de ha jól tudom, akkor hamarosan ellátogat újra Olaszországba.
Én a Debreceni Egyetemen vagyok főállásban, de hát szívből remélem, hogy azért újra eljutok. Itáliába voltam az idén is, tavaly háromszor is voltam, hát szóval remélem, mert hát ugye annak idején az ifjúságomat Olaszországban töltöttem, legalábbis annak meghatározó éveit. Nagyon-nagyon sok szállal kötődöm Itáliához, az olasz irodalomhoz, az olasz kultúrához, úgyhogy hát azt szoktam mondani, hogy itthonról, otthonra, pontosabban itthonról hazamegyek, mert nekem is egy kicsit Olaszország is a pátriám, a szellemi hazám, úgyhogy hát kicsit ilyen kétlaki ember vagyok, vagy szeretnék lenni legalábbis lélekben bizonyosan, de azért az életem nagy részét természetesen Magyarországon töltöm.
Tanár úr, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Madarász Imre irodalomtörténésszel beszélgettem.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is.
Kulturpart.